és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál. Némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van, befele utazol, a szem hunyva van. Édes élet, egy cukor kávé, ennyi tud lenni most kb.
Világgel mennék veled, kékre festeném az eget.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, most egy történelmi időutazásra hívom önöket. Az 1956-os forradalom egy szabad rádiót adott Szegednek. A MÁV székház pincéjéből sugárzó Széchenyi Rádió műsorából hanganyag sajnos nem maradt fent, de idősebb Pálházi Ernő a rádió egyik alapítójának és elhivatott dolgozójának visszaemlékezései alapján most megpróbáljuk rekonstruálni a rádió alapításához vezető eseményeket és a rádió alig 11 néhány napos történetét. A következő percekben hallhatják majd idősebb Pálházi Ernőt, akivel családi körben évekkel ezelőtt rögzítették visszaemlékezéseit. A ma már 94 éves Pálházi Ernőt is hallhatják majd néhány szóban az összeállítás legvégén, és itt lesz még velünk a fia, ifja Pálházi Ernő, aki visszaemlékezik majd édesapja történeteire, és a történelmi hátteret még Farkas Csaba, a Csongrád család megyei levéltár, főlevéltárosa is segít nekünk megvilágítani. A következő percekben Domokos Krisztián, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványom összeállítását hallják.
Repülünk. Ez a repülés az 1956-os magyar forradalom 10 napjának töredék története, és az azt követő viharos idők egy szelete. Az én életem egy szelete. Az én repülésem a viharzónában. Hát ez így 50 év után legyen egy mese. Mese, mely igaz volt, és azt az igaz mesét a fiamnak mondtam el, de címzetje az egész magyar fiatalság.
68 éve alapították a Széchenyi Rádió Szegedet. A rádió október 26-tól november 6-áig alig több mint egy hétig volt csupán hallható, ennek ellenére azonban Szeged városának, nem mellesleg pedig az 56-os forradalom vidéki történetének mégis egy kiemelkedő momentuma. Már csak azért is, mert Szeged volt a forradalom lángjának egyik gyújtópontja, az egyetem bölcsészkarának épületében az auditorium maximum termében kikiáltott MEFESZ megalakulásával. A Széchenyi Rádió további mementója annak a forradalmi lelkesedésnek, amely Szeged városát is magával rántotta. Idősebb Pálházi Ernő beszél.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ősz. 1956-os év ősze. Ezen az őszön lassan elfogyott lelkemben a remény. 11 éve telt el, hogy a második háborút elvesztett.
Az 1945-ös felszabadítás után keménykezű, szovjet típusú diktatúra épült ki Magyarországon a Magyar Kommunista Párt főtitkárának, Rákosi Mátyásnak a vezetésével.
Ez a 11 év, ez lélektipró, hazug légkör, a kilátástalanság évei voltak. Beteges bálványimádás, az ávó figyelései, az éjszakai fekete autók pattanásig feszítették az idegeket. Megmérgezte a lelkeket.
A szovjet kezekbe átjátszott nemzeti vagyon és erőforrás okozta elégedetlenségérzés, a folytogató paranoid légkör, mint az ismeretes 1956. októberére érett be. A MÁV székház dolgozóit, akik között Pálházi akkoriban szolgálatot teljesített, október 22-én értesítették a fővárosban zajló megmozdulásokról.
Osztályfőnöki értekezletre hívták a MÁV rádió dolgozóit. Összenéztünk. Hogyan, mit találtak ki megint? Az osztályfőnök felolvasta a vezérigazgatóság levelét. Ez úgy hatott ránk, ez a levél, mint egy váratlan kobra kígyó csípése. Döbbenten hallgattuk. Fosztogató bandák támadnak fővárosunkban több helyszínen. Rendőrségünk és államvédelmi csapataink harcba állnak. A bandák felszámolása hamarosan várható. Sajnos a menekülő fosztogató csűrhe kimenekült Budapestről és vidéki városaink felé tartanak. Elvtársak. Éberség.
Pálházi Ernő akkor már hónapok óta betegeskedett, a katonai szolgálata során elviselni volt kénytelen mostoha körülmények szövődményeként. Október 25-én is betegen feküdt az ágyában, amikor a sötétben egy autó tűnt fel a házuk mellett, ami a korban semmi jót nem jelentett.
21 óra lehetett, amikor egy autó motorja verte fel a hajnal utca csendjét. A mai fiatalok nem tudják, mit jelentett nekünk, a mi korosztályunknak egy éjszakai autó zúgása. A fekete autó, melyek éjszakánként jöttek, és ahol amelyik ház előtt megálltak, onnan mindig elvittek valakit. Ez az autó most megállt a mi házunk előtt.
Az autóból azonban nem veszély, hanem barát ugrott ki. Molnár Tibor, Pálházi Ernő kollégája, fegyvertársa, személyes jó barátja. Molnár a forradalmi történésekről tájékoztatta szeretett barátját, a monogramjának megkettőzéséből született rádiós nevén Pepét, és arról is beszámolt, hogy az Egyetemi Forradalmi Bizottságnak a segítségükre van szükségük egy önálló rádióadó létesítésében.
Rádiózni kell. Hirtelen fölfogtam, miről van szó. Biztosan szükség van rám, akkor, ha rádiózni kell, fölkaptam magamra az egyenruhámat. Szegény feleségem megijedt. Kérte, ne menjek, beteg is vagyok. Isten tudja, mi történik ezen az éjszakán. Tibi felkiabált, ne félj, cuka, nem lesz semmi baj, vigyázunk mi Pepére. Hát számomra így kezdődött a forradalom.
Pálháziékat a Vipon teherautó a nemzetőrök által elfoglalt rendőrkapitányságra vitte, ahol az ott található rádiót kellett volna befogniuk műsorszórásra. Azonban a készülék erre alkalmatlan volt, kis teljesítményű, de amúgy sem tudták volna, hogyan lehet kezelni. A rádió egy nagyon régi álma volt a Pálházi Ernő szavaival élve Rákosi által annyira gyűlölt Szegednek, és a forradalom is kiemelt fontosságúnak tartotta egy szabad, független rádió megvalósulását. És ekkor Pepének és Tibornak támadt egy ötlete.
Hát a MÁV rádióállomás az nagy teljesítményű, az 1 kW hatósugarú. Túllépi az országhatárt. A második világháborúban az Ukrajnában lévő gyors hadtest vasúti egységével ez az adó tartotta a kapcsolatot. Nekünk pedig minden nap többször is folyamatos kapcsolatunk volt Záhony vasútállomással, Szombathelyen, Pécsel, Kapos, hát minden, talán minden vasúti nagy csomóponttal. Felkínáltuk a forradalomnak a MÁV rádiót.
Másnap kiépítették a stúdiót, beüzemelték a rádiót. Az Egyetemi Bizottság vállalta, hogy a Szegedi Nemzeti Színház művészeit és az újságírókat is mozgósítja a műsorok elkészítésében való segédkezéshez. Ifjabb Pálházi Ernő, az 56-os rádiós fiú mesélt az elkövetkező napokról.
Beüzemelték a Szegedi MÁV igazgatóságba a rádiót, és elnevezték természetesen Széchenyi Rádiónak, ahol az 56-tal kapcsolatos üzeneteket közvetítették, elveszett családtagokat lehetett ott fölkutatni, kívánságműsor volt, kultúra, filozófia, beszélgetés, élőriport, és a forradalmi eseményekről való korrekt, elfogadatlan tájékoztatás. Aztán ennek a rádiónak egy sokkal fontosabb funkciója lett, amikor Záhonyba áramlottak befele a T-55-ösök meg T-34-esek. Az oroszok több ezer tankkal nyomultak be Magyarországra, és ugye a Széchenyi Rádió ezt is közvetítette.
Az oroszok visszafordultak. Blokád alá fogták Szegedet, a MÁV főigazgatóság épületére tankok tucatjainak csöve szegeződött.
Megállt egy orosz dzsipkocsi a MÁV igazgatóság előtt, egy apám úgy nevező, hogy mongol, tehát volt egy kis mongol közkatona, aki azt se tudta, hogy hol van, azt hitte, hogy amerikaiakat kell, amerikánszki, és Suez, tehát ő kereste a Suez-t, hogy a híd túloldalán Suez van, tehát azt se tudta, hogy hol van szegény, géppisztolyos őrrel, Viponnal, vagy nem is tudom, mivel jöttek az oroszok, tankok ráirányítva a MÁV igazgatóság ablakaira az ágyúcsövek, így vitték el apámékat.
A forradalom bukása után perbe fogtak mindenkit, aki a forradalommal bármilyen szinten összefüggésbe volt hozható. Ez Pálházi Ernőt is fenyegette. A börtönt csak úgy kerülhette el, hogy a MÁV-nál dolgozó főnöke előre figyelmeztette, hogy már suttognak róla, és bölcsebb lenne, ha eltanácsolná.
Apámat börtönbe vitték volna, ha nem olyan rendes a főnöke, hogy azonnal eltanácsolta, hogy azonnal föl kell mondani, mert már köpködték apámat, ugye a ávós párti kollégák köpködték a MÁV igazgatóság folyosóján is, hogy fasiszta, stb. És eltanácsolták, és intéztek neki egy állást a Malévnél, ahol nagyon jól érezte magát, és nagyon rendes emberek gyakorlatilag kimenekítették apámat ebből a szörnyű csapdából.
A rádió jelentőségéről, a helyi médiatörténetben betöltött szerepéről Farkas Csaba főlevéltárost kérdeztük. Szegednek nem volt ugye rádiója a Széchenyi Rádió előtt, ezt is Pálházi Ernő írja az emlékirataiban. Miért nem volt, vagy miért nem lehetett?
A Magyar Rádió ekkor még, már rég, ugye már a Horthy korszakban is volt, 1940 után jött a Petőfi Rádió be, második adóként, míg vidékre nem nagyon terjeszkedett. A határ közelsége miatt nem jött Szegedre. Egyetlen egy vidéki adója volt a Szolnoki, ami 1953-ban kezdte meg működését, ez vezetékes rádió volt, a Szolnok megyei községeket látta el hírekkel. Szegedre a Magyar Rádió nem telepített 1950-es években még rádióadót.
Pálházi Ernő ugye úgy fogalmazott, hogy a forradalom számára kiemelkedő fontossággal bírt egy rádióadónak a létesítése. Igen. Ez milyen szempontokból lehetett ilyen kiemelkedő stratégiai jelentőségű?
5-6-ban Magyarország atomjaira hullott. Nem volt a települések között kommunikáció. Sem a vonatok nem jártak például, sem a buszok, hát veszélyes volt. Éppen ezért a tájékoztatás szempontjából ez volt a legjobb, legmegfelelőbb, hogy a települések egymás között is kommunikálhassanak.
Lehetett más előnye is egy rádiónak, tehát mondjuk egy ilyen morális szempontból, vagy abban a szempontból, hogy összetartozást tudatot teremtett a szegediek között?
Hát, volt ilyen, csak attól függ, hogy hányan hallgatták.
Nem lehet tudni, hogy hányan hallgatták?
Azt nem. A MÁV rádió állítólag nagyon nagy hatótávolságú volt. Hozzá kell tennem azonban, hogy a Szabad Európa Rádió 1956-ban nagyon sok rádiót lehallgatott. Münchenből, illetve Ausztriában levő lehallgató állomásairól befogta Miskolci rádiót, Szolnokit, Záhonyit, sok mindent már. Ugye György meg a Szombathelyen nem beszélt, már az ott van a szomszédban, de Szeged Széchenyi Rádió nem volt benne. Nem érték el a Szabad Rádió hatósugarát, a lehallgató állomásait.
Hogyan nézett ki a rádió működése? Erről esetleg talált valamit?
Nézd, műszaki berendezések három helyről jöttek, részt az ember a MÁV ott volt helyben. A rendőrkapitányság elfoglalása után a rendőrségi adóberendezések is a forradalom kezére kerültek, abból is került át a rádióba, és igen, a harmadik hely az a maga az államvédelmi hatóság, nem a központi, hanem a Öthalmi, ahol most az egyetem, vagy a szovjet laktanya volt, egyetem, ott is volt egy ilyen zászlóaljuk, ahol még volt kommunikációs benned, és azok is átkerültek, mert azt is elfoglalták a forradalmárok. És erről áron jöttek a műszaki berendezések, feljavították, beállították, és el tudott indulni ez az adás sorozat. Kezdetben nem intézményesen, csak úgy a MÁV rádió működése közben néha bemondtak más éveket is. 26-át írnak, én úgy gondolom inkább, hogy 27-éről. Akkor azok az személyek ott voltak, akiket a Pálházi említette a visszaemlékezésében, és 31-én és november elején átvette irányításukat a Szegedi Forradalmi Központi Szervezet, a Szegedi Forradalmi Népszanács, majd Forradalmi Nemzeti Bizottságnak hívták később, november 1-től átvette az irányításukat. A rádió felügyeletét a Horváth Jenő nevezető ember végezte, színházi rendező, a Szegedi Nemzeti Színház főrendezője volt, aki már csak azért is lett főnök, mert a rádióban, zömében színészek dolgoztak, akiknek jó hangorgánumuk volt, és tudtak beszélni. magyarul, jó értetően beszélni. Ugyancsak részt vett a irányításban politikai felügyelőként Kovács József. Őt kivégezték 58-ban a Forradalmi Nemzeti Bizottságban való részletére írt. Ő úgy járt át, hogy előírta, hogy minden politikai anyagot terjesszenek elé. És ő elolvasta ezeket az adások, ezeket a híreket, és aláírta. Ezek az anyagok vannak meg a mi levéltárunkban, a Kovács által aláírt rádió jelentések, hogy miket mondtak be. És ez engedélyezte. Nos, ott a rádióban a műszaki vezető, ez a Pálházi Ernő volt, a különféle kezdetben politikai műsorok voltak, aminek fontos bemondója volt a Marosi Ernő. Ő azért érdekes, mert 56-ba tért haza külföldről, Nyugat-Európából, a Szabad Európánál volt bemondó. Tehát volt tapasztalata. És jó hangorgánunkban volt, és ő kezdte el az adásokat szervezni, és meg bemondó is volt a rádióban, és különféle színészek, Fogarasi Mária, Boros János, Csapó János nevű színészek segítettek neki. Ugyancsak nem csak színészek voltak a rádióban, hanem az egyetemről, itt a irodalomtudományi tanszékekről is dolgoztak, például egy Király József nevezetű adjunktus is részt vett a rádió munkájába. El is bocsátották az egyetemről 58-ban. Tehát ezek alkották, zömében politikai műsorok voltak, de volt zene, és próbálkoztak irodalmi műsorokkal, csak ugye, amit fel kell venni adás, az időigényes, meg kell szervezni, mire lementek volna a zömébe ezek az adások, akkor a rádió már befejezte a működés a szovjet csapatok támadása miatt.
A legsúlyosabb büntetés, amit a rádióban résztvevők közül valaki kaphatott, az a kivégzés volt?
Ezt pontosítsuk. A rádiót felügyelő forradalmi bizottsági tagok kaptak nagy büntetést. Horváth Jenő és a Kovács József, aki az egy perbíró perben, talán hallottak róla, voltak, arányadó rendőr vádoltak, Kovácsot kivégezték. Horváth Jenő börtönbüntetést kapott, nem is keveset. A rádióban dolgozók közül általában megúszták fegyelmi büntetéssel. A színházból küldtek el embereket, Fogarasi János, Boros János, ezeket elküldték, és elküldtünk mondani az egyetemre a dolgokat. Tehát fegyelmi büntetés. Pálház is lett börtön, hanem csak elbocsátották a MÁV-tól.
Volt valamilyen hathatós hatása a rádió működésének a Szegeden történt forradalmi eseményekre?
Hogy november 4-én a rádió bemondta, hogy nyugodjanak meg a szegediek. Ne álljanak ellent. Ebbe volt.
Tehát, hogyha nem mondták volna be, hogy ne ellenálljanak, akkor lehet, hogy ellenálltak volna?
Lehetséges, hogy ellenálltak volna. Voltak rá készülések, de a Forradalmi Nemzeti Bizottság úgy döntött, nem állunk ellent, és azt a rádióba bemondták. Ennyibe volt.
Hogyan néz ki a Széchenyi Rádiónak az emlékezete Szegedvárosban?
Emléktábla van csak egyedül, tehát a Széchenyi Rádió nagyon nagy emlékezete nincs. A rádiónak kellett volna valamikor a 70-es, 80-es években ezt egy kicsit propagálnia. Egy emléktábla van kint, hogy hol működött, még stb. A MÁV székházban például vannak ilyen.
Ehhez gondolom a Kádár rendszernek az elhallgatás politikája tett hozzá, vagy az igen, volt az, ami igen, elszorította igen, az emlékezetet?
Igen. 90 után meg azért azt kell mondani, hogy ismert lett a Széchenyi Rádió neve, de mivel nem volt megtorlás, ellenük nagyon nagy megtorlás, ezért nem is nagyon maradt fenn olyan iratanyag, ami erről szólna, hogy mit csináltak.
Farkas Csapa főleveltárosnak köszönöm a közreműködést. A ma már 94 éves Vitéz Pálházi Ernő pedig ezekkel a szavakkal emlékezik meg a rövid életű, de annál felemelőbb rádiós napokról.
Hivatásból szív szeretetből csinálom, mert otthon érzem magam köztük.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az 1956-os forradalom alatt néhány napig működő Széchenyi Rádió történetét ismerhették meg Szegedről. Az összeállítást az egyik tanítványom, Domokos Krisztián készítette.
körülöttem minden darabokra hult. Tudod, én azt hittem, nem lesz ebből soha kiút. Dombolt bennem a múlt. Felemészt a sodrás, ami engem hajt, de ha téged nézlek, nincs már olyan messze a part. Hozzád írom a dalt. Talán nem is olyan lehetetlen, az vagyok, akit irigyeltem. Ide értem, látod, hiszem azt, hogy itt jó nekem. Tudom azt, hol a helyed ebben, nekem te vagy a cél. Az vagyok, aki éber álomban él. Az vagyok, aki sosem voltam, szépet, jókat mesél. Kicsit elfáradtam, hadd öleljelek át. A cél a küzdés, nem nekem való a világ. Zárd be a múlt ajtaját. Talán nem is olyan egyenetlen az az út, amin ide jöttem. Kerülőként talán nem lett volna tiszta a cél. Gyere, fuss még sebesebben, mert lemarad. Az vagyok, aki éber álomban él. Az vagyok, aki sosem voltam, szépet, jókat mesél. Mert olyat én sosem mondtam, melletted ébredtem. Most legelőször mindenemben végre álomban él.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Amit tényleg neked szánt, a sós végül elérhet. Te vagy a legszebb, amit láttam. ebben a bolond világban, ahol már idegen az Isten, a lélek meg a mennyből, az angyal csak egy Facebookos fémlen. Köszönöm a napot, hogy itt lehetek veled, adom, amit tudok, kapom, amit lehet, és te is tudod, nem attól vagy valaki, mert van valamit, amit az élet ad, az állapban nálad, az otthon nem egy ház, az otthon oda szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyon oda hited, ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, te az iklet vagy, és az is marad. Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk, és égig ég. Érhet. Itt, ahol minden fordított értékkel mérnek, ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek, drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam, ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam, te vagy a legszebb. Az otthon nem egy ház, az otthon oda szíved, a vagyon nem a pénz, a vagyon oda hited. Ami vagy, az nem a papír, nem attól se szavak, se a vers, de az itt lett, vagy és az is marad. Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk, és égig ég. A mennyország kapujában.
Munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinja minden második pénteken 10 órától.
most lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt, a hamutól nem látszanak. Nem látszanak, a hamutól a csillagok, nem látszanak, a hamutól a csillagok, nem látszanak, a hamutól a csillagok, nem látszanak.